Mondom először egyszer az egészet, és utána soronként. Jó, bocsánat. Kásnászat, vacsa, ákarnya, náradó, bagavámisi, tustapráha, tamávászja, síva, jászta, szada, katá. Akkor soronként légy szíves. Síva, badarári, bácsa,
Rázsasztat,
vacsa, ákarnya,
Rázsasztat, vacsa, ákarnya,
Náradó Bhagavánisi,
Náradó Bhagavánisi,
Tustapráhattam Ábhásya,
Tustapráhattam Ábhásya,
Srimadhyász Tatsada Kata,
Srimadhyász Tatsada Kata,
Sri Bhadra Bhadraya Nirvacha,
Sri Bhadraya Nirvacha,
Rajnasthat Vacha Akanya,
Rajnasthat Vacha Akanya,
Narado Bhagavanishi,
Narado Bhagavanishi,
Tushta Prahatam Abhasya,
Tushta Prahatam Abhasya,
Srimadhyasthat Sadakata,
Srimadhyasthat Sadakata,
Sri Vadraya Nirvacha,
Sri Vadraya Nirvacha,
Rajasthat Vacha Akarnya,
Rajasthat Vacha Akarnya,
Narado Bhagavanishi,
Narado Bhagavanishi,
Tushta Prahatam Abhasya,
Tushta Prahatam Abhasya,
Sri Vadraya Sadakatva,
Sri Vadraya Sadakatva.
Sri Sukadev Goszvámi így szólt. Narada Muni, a mindentudó, leghatalmasabb lelki tanítómester, Yudhisthira Maharaj kérdése hallatán nagyon elégedett volt, s a Jagya valamennyi részt a bűnek jelenlétében így válaszolt. Srila Prabhupád nem tűzött magyarázatot az adáshoz, úgyhogy megyünk tovább a 23-asra. Sri Narada Uvácsa, Nindanas Tavasszatkára, Nyakkárátham Kadévaram, Pradána Parajó Rácsam, Avivékának Arvitam. Sri Náradaji, a nagy bölcs így szólt. Ó király, a gyalázást és a dicsőítést, a szidalmazást és a tiszteletet csak a tudatlanság következtében tapasztaljuk. Az Úr a feltételekhez kötött lélektestét arra tervezte, hogy az anyagi világban a külső energiának köszönhetően szenvedést okozzon. Vissünk egy emésre, Prabhupád magyarázata. A Bhagavad Gita 18.61 kijelenti. Isvara szarva bhutánám, hídés ácsuna tisztati, brámajam szarva bhutáni, jantrár utáni májajá. Ó, Arjuna, a legfelsőbb Úr mindenki szívében jelen van. Ő irányítja az élőlények vándorútját, akik az anyagi energia szekerényűnek. Az
anyelitásnak a külső energia hozza létre az Istenséget felső személyisége irányítása szerint. A feltételekhez kötött lélek, aki eszekére ül, szerte az univerzumban vándorol, és testi életfelfogása miatt csak szenvedésben van része. Igazság szerint a gyalázás okozta szenvedést, vagy a dicsőítésből származó élvezetet, a kedves fogadtatást, vagy a durva szidalmakat a testi felfogásban érezzük. Az Istenség legfelsőbb személyiségének a teste azonban nem anyagi, hanem Szatcsit Ánanda Vigraha. Ezért a sértések, vagy a kedves szavak, a gyalázások, vagy az imánk rá nem hatnak. Ő teljes, és soha semmi nincs rá hatással. Így aztán nem érez különleges örömet, amikor baktája szép imánkkal szól hozzá. Noha a baktának ez a hasznára válik. Úgynevezett ellenségéhez azonban nagyon kedves, mert aki ellenségesen ugyan, de mindig az Istenség személyiségére gondol, az is áldásban részesül. Ha egy feltételekhez kötött élet ellenségként vagy barátként gondol az Úrra, és valahogyan ragaszkodni kezd hozzá, az nagyon jó neki. Egyszer a vers. Sivátalája nyugása, ásnyasztat vasárkanya, náruhú bagaványisi, tustatra hatamá vásja, sivatjásztat szadalkatá, Sísukadék Gószámi így szólt. Nárada Muni, a mindentudó leghatalmasabb lelki tanítómester, Judhisthira Maharás kérdése hallatán nagyon elégedett volt, s a Jagnya valamennyi résztvevőjének jelenlétében így válaszolt. Ó, magjára, tűján, tesszia, magjára, folytatjuk akkor tovább az első fejezetet, amiben ugye Sukadék Gószvámi azt magyarázza Parikshit Maharásnak, ezt a látszalagos ellentmondást próbálja feloldani, hogy Krisna bizonyos tettei ellenére mégis hogyan egyenlő mindenkivel, hogyan nem részrehajló. És ugye az elmúlt pár versben arról olvashattunk, hogy Sisupál hogyan érte el a felszabadulást, amikor Krisna megölte őt, igazából úgy, hogy egyé vált az Úr testében, és történt mindez annak ellenére, hogy ő ellenséges volt Krisnával, szóval gyermekkora óta kedvezőtlenül gondolt Krisnára, és itt hagyta a testét is, és igazából mégis egy nagyon-nagyon magas helyzetet tudott elérni azáltal, Krisna testébe beleolvadva felszabadult. És igazából Judhisthira Maharás kérdezi Nárada Munit erről, lelki tanítómesterét, hogy ez hogyan volt lehetséges, mert ez a dolog így nagyon megzavarja az ő elméjét. És akkor ugye itt ez a vers, ez egy nagyon kijózanító és nagyon felébresztő vers, és egy nagyon-nagyon erős állítás lesz. Ugye itt azt mondja a másik versben, hogy az Úr a feltételekhez kötött lélektestét arra tervezte, hogy az anyagi világban a külső energiának köszönhetően szenvedést okozzon. És hogyha próbáljuk megérteni, hogy mit jelent ez a mondat, nekem elsőre nem volt könnyű ezt megérteni, és lehet, hogy nem is sikerült, de hogy igazából azt jelenti számomra ez a mondat, hogy az anyagi testtel együtt jár a szenvedés, vagy elválaszthatatlan az anyagi testtől a szenvedés. És igazából Srila Prabhupáda a magyarázatban kimondja egy kicsit ezt a dolgot, és azt írja, hogy az anyagi testet a külső energia hozza létre, az Istenség legfelsőbb személyisége irányítása szerint. A feltételekhez kötött lélek, aki eszekére ül, szerte az univerzumban vándorol, és testi életfelfogása miatt csak szenvedésben van része. Tehát itt van ugye ez az állítás, hogy amíg testi életfelfogásban vagyunk, amíg azonosítjuk magunkat ezzel az anyagi testtel, akkor addig elkerülhetetlenül szenvedésben lesz részünk. És hát a legtöbben ezt úgy szeretjük elfelejteni, még bakták közül is sokan szeretjük ugye azt gondolni, hogy hát itt vagyunk az anyagi világban, és ugye hallunk arról mindig, hogy ez egy szenvedésekkel teli hely, hogy ideiglenes, átmeneti, de hogy valahogy mégis azt gondoljuk, hogy tudunk itt boldogok lenni, és hogy tud részünk lenni egy anyagi boldogságban. És igazából ez a fajta gondolkodás, vagy ez a fajta mentalitás a lélek részéről, hogy próbál boldog lenni és keresi a boldogságot, ez nem egy meglepő dolog, vagy nem egy elvetendő dolog, mert ugye a léleknek hozzátartozik a természetéhez ez a boldogságkeresés. Ugye minden kis parányi lélek az Krisnának szerves része, és Krisnának a természetet, hogy Szacsitánanda, ami ugye azt jelenti, hogy örök, tudással és boldogsággal teli. És mivel a lélek parányi szerves része Krisnának, bennünk is ugyanúgy megvan ez az örök, boldog természet. És ennek következtében van ez a vágy is, hogy próbáljuk keresni ezt a boldogságot. Hát Devamitta Maharajnak van egy lecké, nem emlékszem pontosan, hogy melyik lecké, de abban mondja, hogy igazából a legnagyobb illúzió, amiben az emberek vannak, az az, hogy azt gondolják, hogy tudják, hogy mi a boldogság. És akkor igazából ezt mi is tapasztalhatjuk nap, mint nap, hogy emberek mindenféle módokon próbálják így hajszolni a boldogságot. Mi valamelyik nap voltunk pont egy lakodalomban, és akkor ott ennek nagyon szép példáit lehetett látni, hogy az emberek milyen módokon próbálják így a boldogságot úgy megélni, akár pillanatokra, vagy akár órákra, és mindent képesek ezért megtenni. És hát láthatjuk, eljárnak szórakozni, próbálják a pénzt hajszolni, nem élvezetet hajszolni, és vannak ilyen egészen extrém példák is. És igazából bármire képesek, bármilyen örültséget meg tudnak tenni azért, hogy boldogok legyenek. De ugye a Vedanta Sutra az azt mondja, hogy ánandamaya avyasat, hogy a léleknek az örök természet, örök boldogság a természete. És hogyha ezt még figyelembe vesszük, akkor ez egy ilyen elég ilyen ellentmondásos dolog, hogyha nekünk a boldogság a természetünk, akkor igazából miért kell nekünk bármit is csinálni azért, hogy boldogok legyünk? Miért kell hajszolni valamit, hogyha igazából az a dolog már bennünk van, és nekünk az a dolog elválaszthatatlanul hozzánk tartozik? És Srila Prabhupád úgy magyarázza ezt a témát, hogy nekünk azért kell törekednünk arra, hogy boldogok legyünk, mert igazából elfelejtettük, hogy kik vagyunk. És azzal, hogy elfelejtettük ezt az önazonosságunkat, hogy mi kik vagyunk, ezzel igazából elveszett ez az ánandamaja és ez az örök, boldog természetünk. És amíg nem találjuk meg a valódi önazonosságunkat, akkor addig nem fogunk tudni valódi boldogságot tapasztalni. És igazából erről beszél itt a vers is, és igazából Srila Prabhupád is erről beszél itt a magyarázatban, hogy azért nem tapasztalunk boldogságot, illetve azért van szenvedés, mert hogy nem megfelelően azonosítjuk magunkat. Nem úgy azonosítjuk magunkat, mint Krisna örök szolgái, hanem úgy, hogy mi vagyunk az élvezők, mi vagyunk az irányítók, mi akarjuk kontrollálni a körülöttünk lévő világot, mi akarjuk urak lenni, de hogy igazából a lélek, amíg így gondolkozunk magunkról, addig soha nem leszünk boldogok, mert a léleknek a természete az nem az, hogy ő úr, hanem az, hogy szolga. És van lehetőségünk arra, hogy válasszunk, hogy kit szolgálunk, hogy szolgálhatjuk Krisnát, és akkor boldogok leszünk, és szolgálhatjuk az érzékeinket, és hajszolhatunk egyfajta anyagi boldogságot, de igazából akkor soha nem fogunk tudni boldogok lenni. Mert, hát igen, szóval ez az anyagi boldogságnak a hajszolás az igazából mi alapul, ugyanezen alapul, hogy a testtel azonosítjuk magunkat, az anyagi testünkkel, és elnézzük azt, hogyha az anyagi érzékeinket elégedetté tesszük, akkor majd boldogságot fogunk tudni tartósan tapasztalni. És sajnos annyira ostobák vagyunk, hogy én legalábbis magam részén ezt elmondhatom, hogy hiába tapasztaljuk azt, hogy soha nem elég. Szóval, hogy kapunk egyfajta boldogságot, tapasztalunk valamiféle anyagi élvezetet, de soha nem lesz elég az érzékeknek, szóval mindig akarunk újat, mindig akarunk többet, és anyagi dolgokkal nem lehet elégedetté tenni sem az érzékeket, sem magunkat. És hát akkor ezt így összegezve lehet mondani, amit itt mond a magyarázatban Prabhupád is, hogy minden szenvedésünknek a forrása ez a testi életfelfogás, illetve ez a tudatlanság, ami a valódi helyzetünkről van. Ugye mindannyian gondolkozunk így magunkról, vagy hát a legtöbben tisztelet a kivételnek, hogy itt ez a test, van hozzá egy álmár, van egy intelligencia hozzá, és akkor ez a csomag vagyok én. Szóval ezt jelenti a testi hasonlítás, és akkor azt gondoljuk, hogyha valaki úgy kedves velünk, vagy valaki úgy kedvez az érzékeinknek, akkor boldogok vagyunk, ha valaki úgy nem kedvez az érzékeinknek, akkor úgy nem annyira vagyunk boldogok. De igazából Srila Prabhupád, ugye az ácsárjáink és a szentírások megmagyarázzák nekünk azt, hogy valójában nem ez vagyunk mi, és igazából csak kinyitjuk a Bhagavad Gita-t, akkor ott is ezt találjuk, ez az első tanítás, amit kapunk, hogy nem ez a test vagyunk, hogy déjjósz mindjártán délik, hogy igazából a test az csak egy eszközünk, és nem szabad, hogy ez legyen a mi identitásunk. Mert hogy igazából itt ugye, amíg nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi a mi helyzetünk a világban, akkor nem fogunk tudni tapasztalni boldogságot, mert azt fogjuk tudni, hogy hol keressük ezt a boldogságot, és mi fog minket valóban boldoggá tenni. Szóval, hogyha van ez a hamis kiindulásunk, hogy én majd az anyagi érzékeim által tudok boldoggá lenni, akkor az már eleve egy rossz kiinduló pont. Olyan ez, mint a matematikában igazából, hogyha az első számításunk hibás, és így azt mondjuk, hogy 1 + 1=3, akkor nem fogunk tudni tovább lépni, vagy hát amikor tovább lépünk, az mind helytelen lesz. Tehát alapvetően ahhoz, hogy tudjunk, hogy ne szenvedjünk, és tudjunk valamiféle boldogságot tapasztalni, ahhoz először meg kell érteni azt, hogy kik vagyunk mi valójában. És ha ezzel tisztában vagyunk, akkor fogjuk tudni, hogy hol kell keresni ezt a boldogságot. Mert amikor mi rossz helyen keressük, vagy amikor így az anyagi dolgokon keresztül próbáljuk elégedetíteni magunkat, akkor igazából csak egy illúzióban leszünk. Szóval, hogy fogunk tapasztalni valamiféle boldogságnak tűnő dolgot, de az egy olyan dolog lesz, amiért mindig nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk. Mindig csak menni kell, csinálni kell, valamit tenni kell azért, hogy valamiféle jó érzést tapasztaljunk, és igazából ez mindig csak egy átmeneti dolog lehet, mindig csak egy ideiglenes dolog lehet. Szóval mindig azt fogjuk kérni, hogy hopp, most megtaláltam a boldogságot, és akkor végre úgy elértem, de egy rövid idő után meg fogjuk tapasztalni, hogy ez mégsem volt az, és akkor megyünk tovább, és keressük, és igazából, amikor meg azt érezzük, hogy mégsem tapasztaljuk, akkor ott tapasztalunk egyfajta szomorúságot. Szóval lehet hozni egy ilyen példát, hogy mondjuk elmegy valaki szórakozni, mert azt hiszi, hogy ebben menni meg az örömét, vagy akár ez az eskü, amin mi is voltunk, hogy emberek elmennek, találkoznak másokkal, nem tudom, mindenféle módon, mindenféle ilyen mámorítószereket magukhoz véve próbálnak boldogok lenni, és akkor elhiszik, hogy akkor ez a boldogság. De mások, amikor meg felébrednek, akkor csak egyrészt nem emlékeznek semmire, meg fáj a fejük, és rosszul vannak, és akkor az, amit boldogságnak gondoltak, igazából szenvedésé válik. És akkor így lehet megérteni, hogy az érzéki jelzetek valójában soha nem fognak minket így elvezetni a boldogsághoz, mert ezek csak egy ilyen torz tükörképei a lelki boldogságnak. Van egy ilyen nagyon szép hasonlat, azt szokták használni, hogy igazából az anyagi boldogság és a lelki boldogság az olyan, mint amikor egy fa így tükröződik a vizen, és akkor így látjuk a szép gyümölcseit ott a tó tükörképén, és akkor próbáljuk így menni, és így megíználni így azt az ízt, ami a gyümölcsben van. De igazából így a lelki boldogság, ami így tükröződik, az, illetve hát az anyagi boldogságban sose fogjuk érezni azt az ízt, ami benne van a lelki boldogságban, ahogyan így a tónak a tükörképén lévő gyümölcsben se fogjuk érezni az ízt, mert nincs ott az eszencia, tehát nincs ott az elégedettség. És mivel mi lelkek vagyunk, ugye beszéltünk erről, és nekünk is a természetünkhöz hozzátartozik ez, hogy Szacsitánanda, akkor igazából mi olyan boldogságot keresünk, amiben nincs benne a szenvedés, ami nem ideiglenes, és ami nem jár együtt a szenvedéssel. És Sivaramszámi Maharajnak vannak nagyon szép leckék igazából erről a témáról, így a boldogság, az anyagi boldogság és a lelki boldogság viszonyáról, és igazából ő használja ezt a példát az egyik leckében, hogyha valaki elveszíti a pénztárcáját kint az udvaron, ahol sötét van, és akkor próbálja ezt megtalálni, de hogy nem kint keresi, ahol elhagyta, hanem bejön egy szobába, mert hogy itt világos van, és azt mondja, hogy itt világos van, akkor könnyebben megtalálom, de hogy igazából hiába van világos, nem fogja megtalálni, mert kint veszítette el. És akkor ezt hozza egy példaként, hogyha mi is keresjük ezt a boldogságot, de nem a jó helyen keresjük, akkor mindig csak csalódottak leszünk. És akkor mindig csak így próbáljuk így hajszolni a dolgokat, és akkor így eltelik egy élet, két élet, száz élet, millió élet, és még mindig azt tapasztaljuk, hogy csak keresgélünk, de nem vagyunk boldogok. És igazából, hogyha úgy körbenézzünk a világon, akkor úgy nagyon-nagyon kevés ember van, aki tisztában van így a valódi önazonosságával. Tehát tisztában van azzal, hogy ő nem ez a test, nem azonosítja magát a testével, hanem tisztában van azzal, hogy ő egy örök lélek, Krisnához tartozik, Krisnának a szolgája. És hogyha ebbe igazából úgy belegondolunk, hogy élnek az emberek a világban, milyen tudatlansága, akkor azt is kell értenünk, hogy mennyire szenvednek az emberek, és hogy mennyire nehéz nekik igazából az élet. Mindazok ellenére, hogy sokan persze azt hiszik, hogy boldogan élnek. És amikor ezt úgy értjük, vagy elkezdjük úgy látni, így a lelki tudás szemüvegén keresztül, akkor úgy fel kell ébredjen így az együttérzés a szívünkben, és kell valamit érezni, hogy próbáljunk tenni az emberekért valamit. És igazából a Krisna tudatnak is ez a célja, hogy bemutassa az embereknek, hogy hogyan lehetünk boldogok, azáltal, hogy megértjük a léleknek a tudományát. Mert hát ez sokan magyarázás, Sivaram Maharaj is magyarázza ezekben a leckékben, hogy a léleknek, meg a boldogságnak is van egy tudománya. És hogy sokszor az emberek azt gondolják a boldogságról, vagy a kereszt szeretetről, és hogy az csak úgy van. Hogy az úgy jön, az úgy nő, mint egy virág, és akkor úgy nem kell csinálni semmit, hogy az úgy legyen. De hogy valójában ez nem így van, hanem megvan ennek is a tudománya. És meg kell tanuljuk ezt a tudományt. És igazából nekünk újra kell tanuljuk, mert hogy bennünk van, de hogy elfelejtettük, hogy kik vagyunk, és ezáltal elfelejtettük azt is, hogy mi az, hogy igazi boldogság, és folyamatosan csak a rossz helyen keressük. És így, hogy egy rossz helyen keressük, igazából elfogadunk egy csomó alacsonyabb szintű dolgot boldogságként, hogy elfogadjuk azt, hogy mondjuk az anyagi érzékkielégítés az lehet egy boldogság, holott valójában az igazi boldogság, az a lelki boldogság is, az egy sokkal magasabb rendű ízt ad az élmény számára. De, hogyha alkalmazzuk ezt a tudást, ugye, amit a lelki tanítómestereink védikus szentírások adnak nekünk, akkor valójában fogjuk tudni tapasztalni ezt a lelki boldogságot. De ahhoz, hogy ezt tudjon működni, ahhoz kell egy pár dolog, mert hogy hát a lelki boldogságot igazából tiszta szívben lehet tapasztalni. Mert amíg szennyezett a szívünk, addig mindig csak egy anyagi látásmódon keresztül fogjuk tudni tekinteni a világot. És igazából így ácsárjáink, szentírások adják nekünk ugye a meretésem a mantrát, aminek az egyik legnagyobb, hát ez a legnagyobb kincsünk igazából, és a meretésem a mantra az, ami felszabadít minket az összes ilyen anyagi kötöttség alól, felszabadít minket az anyagi önazonosításunk alól is, és segít megszabadulni ezektől a rossz szokásainktól. És hát el kell fogadjuk, hogy ez nem megy rögtön, szóval hogy nyilván fogunk még tapasztalni sokáig mi is szenvedés, amíg valamennyire is jelen van bennünk ez az anyagi önazonosítás. De igazából úgy meg kell érteni, ezt magyarázzák sokan lelki tanítómesterek, hogy az, hogy mi a testünkkel, az anyagi testünkkel azonosítjuk magunkat, igazából az is csak egy rossz szokás. És ugye erről csak úgy le kell szoktatni magunkat. És akkor, hát ez ugye elég könnyen hangzik, de úgy jöhet a kérdésünk, de hogyan szoktassuk le magunkat erről. És akkor, hát első körben ugye szükség van tudásra, szükség van transzendentális tudásra, mert ugye ez az eszköz, ami megmutatja azt igazából, hogy mi a következménye a jó szokásainknak, mi a következménye a rossz szokásainknak, és ez az, amivel úgy meg tudjuk győzni magunkat, hogy igazából, vagy meg tudjuk érteni, hogy miért jó dolgokat csinálni, és miért nem jó dolgokat csinálni, és hogyha értem, hogy miért jó bizonyos szokásokat gyakorolni, és bizonyos szokásoktól pedig megszabadulni, akkor tudunk megfelelően viselkedni. És hát a védikus szentírás ugye adnak konkrétan tudást is arról, hogy kik vagyunk, mi ez a világ körülöttünk, mi a helyzetünk ebben a világban. És amikor akarjuk mi is tudni, hogy mi az igazi boldogság, akkor el kell kezdenünk ezeket a kérdéseket így vizsgálni, és el kell kezdenünk úgy elmérni ezekben, és meg kell értenünk, hogy mi az alapja ennek, hogy mi a testünkkel azonosítjuk magunkat, meg kell értenünk, hogy igazából mi a valóság, mi az illúzió, És amikor megértjük, hogy azt, hogy én azt mondom magamról, hogy én ez a test vagyok, ez egy illúzió, és a valóság igazából az, hogy én egy lélek vagyok, akkor fogjuk tudni tapasztalni ezt az igazi boldogságot, mert hogy a boldogság az a valóságban található. És igazából a transzcendentális tudás az arra is nagyon jó eszköz, hogy akkor leszoktak minket ezekről a hamis elképzelésekről, és meg tudjuk találni így az eredeti természetünket. És igazából, hogyha megértjük ezt, és tudjuk ezt gyakorolni, hogy mi lelkek vagyunk, akkor nincs szükségünk ezekre a módszerekre, hanem akkor fogjuk tapasztalni ezt a kapcsolatunkat Krisnával, Istennel, és fogjuk tapasztalni ezt a boldogsággal teli lelki természetünket. És akkor nem kell elmenni szórakozni, nem kell sok pénzt elkölteni dolgokra, nem kell hajszolni a nőket, nem tudom, hogy kinek mi a boldogság, hanem egyszerűen csak minden pillanatban tudunk boldogok lenni az életünkben. És igazából ez a célja a Krisna tudatnak, ez a leszokás, hogy leszoktassuk magunkat ezekről az anyagi önazonosításokról. És a transzcendentális tudás mellé kell még egyfajta gyakorlat is, mert hogy mindenhez kell, hogy gyakoroljuk. És Sivarán Marás mesélt az egyik leckében, hogy amikor gyerek volt, akkor az anyukája próbált így leszoktatni arról, hogy így körbén álljon, nagyon rossz volt a tartása, és akkor így mindig próbált neki így mondani, hogy így szépen egyenesen álljon. És ugye ez ilyen nagyon fájdalmas volt, mikor mindig csak így rászólt, hogy állj egyenesen. És akkor igazából egy idő után az anyukája úgy próbált rászoktatni, hogy kihúzza magát, hogy mondta neki, hogy amikor átmész egy ajtón, akkor mindig emlékezz arra, hogy egyenesen kell állni. És akkor így ez így sokkal könnyebb volt, nem volt annyira fájdalmas, mint amikor előtte mindig mondta. És akkor igazából nekünk is valahogy így kell megérteni ezt a gyakorlást, hogy mindig így kell emlékeztetni magunkat, hogy mik azok a gyakorlatok, mik azok a szokások, amik úgy segítenek minket abban, hogy le tudjuk szoktatni magunkat ezekről a rossz anyagi önazonosításokról. És igazából itt jön be újra a Hare Krisna mantrának a jelentősége, mert hogy igazából hatalmas potenciál van, és a leghatásosabb eszköz, hogy felszabadítsuk az elménket ezektől a hamis elképzelésektől, és hogy újra megéljük a valódi önazonosságunkat, hogy felélődjön bennünk azt, hogy igen, értem, hogy én egy lélek vagyok, és örök kapcsolatom van Krisnával. És amikor erre emlékezünk, hogy mi lelkek vagyunk, és amikor így gyakorlás és tudás révén ezt ebben úgy meg tudunk szilárdulni, akkor természetesen boldogok leszünk. És igazából Srila Prabhupád is ezért jött, mert hogy szerette volna megmutatni az embereknek, hogy mindenki megtalálhatja a boldogságot, amikor megérti ezt a lelki önazonosságát. Ugye van ez a szanszkrit mondás, hogy szarvé szoki ubhavantu, hogy mindenki legyen boldog. És igazából Srila Prabhupádnak is ez volt az életének a missziója, hogy mindenki legyen boldog, hogy megtanítsa az embereknek, hogy hogyan lehetnek valójában boldogok. És akkor láthatjuk Prabhupád életén keresztül is, hogy ő is mit csinál. Elkezdte tanítani ugye az embereket arra, hogy kik ők valójában, mi az ő valódi helyzetük, és odaadta nekik a Hare Krisna mantrát, és összekapcsolt őket így ezáltal Krisnával és az eredeti lelki természetükkel. És van egy rész ebben a leckében, amit Sivarán Marás tartott, és ezt szeretném felolvasni, nagyon szépen így leírja, hogy hogyan történik ez a dolog. Azt mondja Marás, hogy a Hare Krisna egy eszköz ahhoz, hogy leszokjunk a mi testi önazonosításunkról, és segít nekünk abban, hogy felébresszük, tapasztaljuk a lelki önazonosságunkat. Mert ez a mantra egy lelki hangvibráció, ami felébreszti a lelket, és ad nekünk egy lehetőséget kapcsolódni a saját lelkünkkel, önmagunkkal, és felébreszti ezt a lelki boldogságot is. És ha elkezdjük rendszeresen ismételni ezt a mantrát, akkor fogjuk látni, hogy valami változás fog történni. Mi fog történni? Az, hogy fogom jobban és jobban tapasztalni ezt a kapcsolatot saját magammal. A tudatom változik. Ezt hívjuk Krisna tudatnak. Mit jelent ez a Krisna tudat? A Krisna tudat az a tudatállapot, amikor valaki visszajön az eredeti tudatához, hogy én lélek vagyok, és ennek a léleknek van egy örök kapcsolata Istennel. Szóval nekünk az eredeti tudatunk, amikor szabadok vagyunk a testi önazonosításoktól. Amikor ezeket az ideiglenes tudatállapotokat elhagyjuk, és visszamegyünk az eredetihez, akkor ez a Krisna tudat. És amikor ismételjük ezt a mantrát, akkor ez visszahozza a mi eredeti Krisna tudatunkat, és tudjuk tapasztalni a lelki boldogságot. És hát igazából miért? Ez volt az idézet. Szóval azért tudjuk tapasztalni, mert a Hare Krisna mantra az ugye nem különbözik Krisnától. Szóval ő maga Krisna. És ugye itt a magyarázat is írja, hogy a magyarázatban a Srila Prabhupáda, hogy Krisnának a teste az soha nem anyagi. Szóval Krisna ő Szacsitánanda Vigraha, és hogy igazából mindentől független, és nincs rá semmi hatással. És amikor mi ezzel a lelki energiával társunk, akkor mi is tudjuk ugyanezt tapasztalni. És ezért van az, hogy a bakták igazából boldogok. Szóval ők igazából a világon egyedül azok, akik boldogok tudnak lenni. És amikor az emberek ezt látják, az számukra is nagyon-nagyon vonzó. És igazából ez egy nagyon-nagyon erős prédikálás, hogy ez talán a legerősebb prédikálás, amikor az emberek azt látják, hogy a bakták boldogok, és nem kell igazából semmi a boldogságukhoz, azon kívül, és a tudaton kívül. És pont néztünk tegnap egy videót, még lefekvés előtt, így a férjemmel, Tribhuvan Prabhulámban egy ilyen nagyon szép kis videója, és hogy hát ő beszél, ő Srila Prabhupádnak volt egy nagyon csodálatos tanítvány, egy nagyon szép prédikátor tagja volt, és ő beszél igazából arról, hogy milyen ereje van a Hare Krisna Mahamantrának és a Sankirtannak, és ő mesél egy történetet. Hát ott rendszeresen jártak ki, Londonban volt sokáig, ott szolgált, de utazott körbe a világon is, és nagyon-nagyon sok ilyen prédikált Afrikától elkezdve mindenfelé. És mesél egy történetet, hogy egyszer egy muszlim hölgy így oda ment hozzá, és mesélte neki ez a muszlim hölgy, hogy ő fiatal stewardess volt még, és hát sokat volt Londonban, és amikor így repültek, és volt egy pár óra szabad ideje, akkor mindig bement Londonban a városába, és hogy nagyon sokszor látta a baktákat. És mindig csak úgy látta őket, és úgy messziről úgy követte őket órákon keresztül, és mindig csak így nézte a baktákat, és így teljesen meg volt nyűgözve, így, amikor Harinámmal ott mentek London utcáin. És akkor így mesélt, hogy igazából egy annyira csodálatos tapasztalat volt neki, hogy itt vannak ezek a személyek, és mindegy, hogy esik az eső, mindegy, hogy hideg van, mindegy, hogy meleg van, mindegy, hogy milyen cipőben vannak, de hogy ők mindig boldogok, és énekik a Hare Krisnát, és a kicsugárzanak. És igazából, hát nekünk is volt, most mi is voltunk Angliában, és volt egy ilyen hasonló tapasztalat, hogy ott sétáltunk is London belvárosába, és pont jött arra egy Harinám. És oda jött így pont nem tudtunk csatlakozni a Harinámhoz, de én így Bakramában voltam, és akkor így oda jött hozzánk egy hölgy, és akkor ő is csak így teljes mosolyra az arcán elkezdte mondani, hogy igazából ez mennyire csodálatos, hogy hát ott mondott egy másik vallást, egy kis hölgy, hogy ők csak úgy ott állnak, ilyen szomorú arccal az utcán, és próbálják így a könyvéket odaadni másoknak, de hogy azért szereti a baktákat, mert hogy ők mindig boldogok, és mindig kicsugárzanak a boldogságtól. És akkor igazából ezt úgy érthetjük, hogy igen, nagyon fontos a filozófia, nagyon fontos az, hogy tudjunk tudást adni személyeknek, tudjunk transzendentális tudást adni az embereknek, de az egyik legerősebb prédikálás az, hogyha meg az emberek ezzel találkoznak legelőször, hogyha ránéznek és azt látják, hogy boldogok vagyunk így Krisna tudatban, és ezt a boldogságunkat nem ingatják meg az anyagi körülmények. És nem, nincsenek erre hatással. És igazából úgy, az még egy nagyon fontos dolog, ebben a videóban beszél erről, mint Tribhuvan Prabhu, hogy így kezdő szinten sokszor csak ugye magunk javáját csinálunk dolgokat, vagy ezért csak bázunk, hogy mi úgy tudjunk fejlődni, hogy mi megszabaduljunk a szenvedéstől, az, hogy mindenféle motivációkkal csináljuk ezt, de ahogy haladunk előre a lelki életben, és fejlődünk, akkor úgy kell, hogy ezt a szintet így túlhaladjuk, és kell, hogy akkor másokért kezdjünk el cselekedni, és másokért próbáljunk megtenni. És amikor mi kimegyünk az utcára, vagy elhívunk ide egy személyt, vagy elmegyünk egy fesztiválra prédikálni, és akkor próbáljuk adni nekik a transzendentális tudást, próbáljuk odaadni Krisnát, ugye Hare Krisna mantra formájában, vagy próbáljuk emlékeztetni őket arra, hogy valójában ők Krisnához tartoznak, és van egy eredeti otthonuk, vagy egy eredeti helyzetük, akkor igazából a lehető legnagyobb ajándékot adjuk nekik, és akkor tudunk segíteni abban, hogy tényleg boldogok legyenek. És amikor mi ezt csináljuk, akkor igazából garantált az, hogy mi is boldogok leszünk, és hogy mi is fogjuk tapasztalni ezt a lelki boldogságot. Hát idén szerettem volna elmondani, úgy lejárt az idő, úgyhogy sajnos kérdésekre már nincs idő. Hogyha valakinek esetleg kijavítása vagy hozzáfűzése van, az még semmik hallott. Akkor. Csillagyom, bárki.